rész az egy különálló, kinyíló fél. Általában a két félnek mind a két oldalát megfestik egy-egy jelenettel, ami vagy összefüggő, vagy külön-külön való, és a középen levő rész az csak egyik oldal festik meg, mert az annak a hátulját ritkábban tudják, vagy egyáltalán nem tudják látni. Ezt azért mondom el, nem akarok én képzőművészeti technikai rövid oktatásra, vagy kis előadást tartani, csak azért, hogy értsük, hogy miért következik a két egymástól különböző gazdag ember után egy nagyon szegény valaki, emberi látásmód szerint, aki mégis hihetetlenül gazdag. És akinek a gazdagságát csak az Úr iránti hálával és az ő benne gyönyörködők örömével tudjuk csak megérteni és tekinteni. Olvasom Istennek igét a Lukács írása szerint evangélium 21. fejezetének első 4 verséből. Hát ez is egy apró zárójel. Az első alkalommal 3 evangéliumban is találkozunk a történettel. A másodikban csak azzal az egyel, a Lukács evangéliumi változat ír Zákeusról. Itt viszont 2-ről, mert a Márk 12:41-44 versek is ugyanezt a történetet szinte szóról-szóra idézik. Ennyi a zárójel. Most pedig olvassuk magát az igét. Jézus feltekintett és látta, hogy a gazdagok hogyan dobják ajándékaikat a persejbe. Látott ott egy szegény özvegyasszonyt, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott. A többiek mind az ő feleslegükből dobtak az adományokhoz, ez pedig a maga szegénységéből egész vagyonát, mindenét, amilyen csak volt, odaadta. Testvéreim, ugye könnyű akkor gazdagságról beszélni, jól vagy rosszul élt gazdagsággal, ha mérhető az tételesen is. Akár az első esetben, amikor mérhetetlen vagyon dúsgazdag tulajdonosa szomorodik meg, és látja másként, mint Jézus, és nem akarja átváltoztatni mennyei kincsé a vagyonát, vagy akár úgy, ahogy a másodikban egy nagyon kétes eredetű vagyont sikerül valakinek mennyei vagyonnál fordítani, már itt és most Jézus Krisztus betért a házába, és csodálatos módon a felfakadó hálának a jele, a túlcsordulás jele a szegényeknek adott félvagyon, és a másik félből a 400%-osan kárpótolt sokasság, akitől valamivel patvarkodással, erőszakkal kényszerítette ki azt, ami nem járt. Vagy a fölött, ami jár még sok mindent. És ez az ember is megtalálta az üdvözülés helyét, ma lett üdvösség ennek a háznak. De mi van akkor, ha valakinek az életé egy zuhanó repüléshez hasonlítható? Ez az asszony, azt olvastuk mindjárt az elején, hogy egy szegény asszony, második az, hogy özvegy asszony, és a harmadik, hogy a vagyona mérhető 2 fillérben. Másfelén azt mondja Jézus, hogy ez 2 verebecskét ér, annyit lehet rajta venni. Ez a bizonyos fillér a legkisebb pénz, nem abban az időben, Jézus korában. Mi történik akkor, ha, és ezért akartam volna százas hallelujját elénekelni, lehet, hogy most elénekelhetem az első verszakot, aki tudja, az dúdolja velem, aki nem, az figyeljen, mert a következő. Jézus, vezess gyermeket, megnézhet erős kezed,
Küzdiklám és oltalmam, egyetlen bizodalmam, vihár, vihár, végvégében nap derő. És ha minden romlad ül, benned bízom egyedül.
És ha minden romba dől. Klasszikus példája ez a helyzet, erről az asszonyról való beszámoló ezt mondja el nekünk, hogy minden romba dőlt. Hisz megözvegyült. Nem elég, hogy szegény volt, de meg is özvegyült. Ez azt jelenti, hogy hatványozottan hátrányos helyzetű lett. Ez azt jelentette, hogy a férje a zsidó fenntartó közösségnek, héber szóval a kahálnak, az Isten tiszteletre felmehető, a templomba áldozatot bemutatható szent közösségnek a tagja, de egy nő özvegységében már nem tagja ennek a közösségnek. Tehetett egyet, ha volt hova visszamenni, akár saját családjához, akár férje családjához, ha az fogadta. Nem olvasunk ilyet, a történet szerint Jézus, amikor ezt az asszony bemutatja, valószínű, hogy nincs utódja, mert akkor nem a templomra hagyta volna a két fillért, vagy akkor gondoskodott volna róla az utód. Így tehát férje sincs, gyereke sincs, vagyona sincs, semmilyen nincs. Vagy szinte semmilyen nincs. Ez a szinte semmi mégis mérhető. Kettő fillér, nem több, nem kevesebb. Ez kevés ahhoz, hogy éljen, és talán bőségesen elég ahhoz, hogy valamilyen módon meghalljon, minél rövidebben, hogy ne kínlódjon túl sokat. Igen, ebben az ilyen helyzetben válnak az emberek, vagy forradalmárra, minden forradalmár azt jelzi, hogy a társadalomban egészségtelenül osztódik el az, ami van, és ő erőszakkal elveszi a másét, és majd ő jobban fogja osztani a maga helyén. Így keletkeznek a forradalmak. A szegény ember potenciális forradalmár, ha nem Istennel van. A szegény asszony duplán forradalmár, mert még a női természete is elősegíti belőle ezt a sajátos típusú lázadást. Nem véletlenül a legmerészebb forradalmárok a történelem során a Róze Luxemburgok és a hasonlók, azok mindig nők voltak. Egy-egy forradalomnak a generátorai, a belső motorjai általában nők voltak. Ez furcsa, de így van. Ez a nőtestvérünk, ez nem lett forradalmár. De depresszióba se esett, búskomorságba, hogy nincs mit kezdjek magammal, akkor hát ugyebár várom a halált, majd csak utolér, majd csak ilyen halok. Sőt, álmodozni se indult, hogy majd csak lesz, majd jobban lesz, majd ekkor, meg akkor, meg így, meg úgy. De ez a történet torz lenne, ha nem vennénk észre azt a vele összehasonlított másik réteget, akit Jézus Krisztus sajátosan szintén megfigyel, akárcsak ezt az özvegyasszonyt, és mivel gyümölcseiről ismeritek meg őket, hát mindkét helyzetet, a gazdagokat is, azok egyébként csak férfiak lehettek, tehát gazdag férfiak, és ezt a szegény özvegyasszonyt is megfigyeli és minősíti. A gazdagokról azt olvassuk, hogy a feleslegükből dobtak, hánytak, vetettek a persejbe. 12 persej volt felállítva a zsidó templomba. 12. Ebből 4 a templom szükségleteire, ezek voltak a leginkább tömöttek. Így sugom meg, testvéreim, hogy a templom Jézus Krisztus korában, a templomnak a tartaléka, mindenki fogozzon meg, 1000 évre elegendő volt. Magyarán, ha senki nem adott volna semmit, akkor is 1000 évig tudott volna működni úgy a templom, ahogy akkor is ott. Erről ennyit. Ez nagyon fontos a későbbi adakozás szempontjából. Hegyre halmot. 1000 éves tartalékról mit számít az én 2 fillérem? Igen, lehet, hogy az volt. A gazdagok feleslegükből adtak. És a templomnak adtak. Az eredeti szövegben ez áll, hogy a templom perseibe. De volt még 8 más perse is, ezt is érdemes megemlíteni, mivel Jézus korában ugye a nagy tanács, a 71-ek tanácsa vette át az állam vezetését, a zsidó nép szervezeti legfőbb vezetője volt, mert nem volt király, nem volt elnök, nem volt más, nem volt parlament. Ezért a társadalomnak mindig vannak bizonyos kötelezettsége a szegények, az elesettek, a gyámolítandók felé. 4 perse ezt a társadalmi támogatást segítette. És volt másik 4 perse, így lesz 12, ami kimondottan a templomi szeretetadományoknak szólt. Össze nem tévesztendő a második 4-et a harmadik 4-jel. Az egyik a társadalmat segítette, a másik a templom szegényeit, a szegények perseje volt. A gazdagok dobták a magukét a perselyből, de nagy baj volt, hogy nem érzékelték a hiányát annak, amit adtak. Ez volt az igazi nagy bűnük. A feleslegükből adtak. Ezért is hangsúlyozza az írás, Lukács doktor pontosan fogalmaz, hogy a templomnak adtak. A templomnak adtak. Mindig nagy különbség van a között, hogy kinek adsz, vagy kinek adok. A látható keretet mentem, nagyon fontos a keret. Én ízig-vérig híve vagyok a keretet, fenn kell tartani, működtetni kell, jól kell működtetni, imádsággal kell működtetni, tehát nem a kereteket kell bombázni, meg rombolni, meg újraépíteni, hanem meg kell tölteni tartalommal. De mégis több az, amikor valaki az Úrnak ad. A keret nem feltétlenül igényelte ennek az özvegyasszonynak a 2 fillérét. Sőt, már azt nem mondja nekem senki, hogy az a 2 fillér fenntartotta azt a hatalmas a mamut vállalkozást, amit templomnak hívtak. Tehát a Jézus korabeli templomot 7000 pap építette, 40 évig épült. És több száz, minden nap 240-250 pap szolgált. Még Jézus korában is. Az azért tömeg. És annak azért az ellátása egy külön intézményrendszert igényelt, maga a szeretet szolgálat egy másikat, maga a templom őrizete a harmadikat, a biztonsága a 4-et. Fölötte volt az Antónia erőd, ahonnan állandóan figyelték, egy négyszögű, szinte kocka alakú erőd, ahonnan a rómaiak állandóan nézik, az ottani kohorsz, az ottani helyőrség csapat 20-30 ember átlagosan, de felment ünnepnapon több százra is. Figyelték, hogy mit csinálnak a zsidók. Az ővelük való kapcsolattartás megint egy bizonyos embercsoportot foglalkoztatott, akik fordítottak, akik vitték, hozták a hírt, akik a zsidóság megalázottságában megélték ezt a helyzetet, hogy hát mégiscsak működjön a templom. Másképp nem volt működhetett. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy kinek adsz? A keretnek, a látható és mulandó valaminek, amit talán fontos, ami segíthet, ami megtarthat, ami a magad formájában úgy tart, hogy ne dűljél se jobbra, se balra, vagy magának az élő Istennek. Jézus, amikor látta ezt a szegény asszonyt, aki ugyanabba a perselybe dobta, mint a feltételezhetően legalábbis a leírásból, mint a gazdagok, mégis az Úrnak adta. teljességgel kiszolgáltatta magát. Ő, mint özvegyasszony, igényelhetett volna adómentességet. Ez lett volna logikus. Pláne, ha már csak két filére volt. Miért más a gőgös és Jézus által megbírált gazdag adakozás, a fölöslegből odahányt, odadobott valami, ami elképzelhető, hogy mégiscsak sokkal tetemesebb, ha abszolút értékét nézzük, mint a két fillér. Miért nem kedves Jézusnak ez az odahányt, odavetett, a keretet megtartó, megőrző, reklámból, önmutogatásból történő adakozás? Hát pontosan ezért nem. Mert ők a fölöslegükből adtak, és önmaguknak megtartották a többit. Soha nem az a kérdés, ha még tizedet adsz is, hogy a tizedet az Úrnak adtad, adná Isten, hogy mindenki legalább ezt az ószövetségi adakozási rendszert komolyan venni a maga helyén, de mit csinálsz a 90%-kal? Mit csinálsz a többivel, amit megtartasz? Az Úr szerint élsz vele? Az is az áldozatnak egy sajátos formájává válik? Vagy az önzésedre fordítod mindazt, ami van? És akkor már teljesen mindegy, hogy adtál tizedet, vagy nem adtál. Hogy 100%-ot fordítsz magadra, vagy csak 90%-ot, a bűnöd ugyanaz. Nem az Úrnak adtad. És nem éltél hálával vele. Ez az özvegyasszony hálája jeleként két fillért tesz. Nem dob, tesz, helyez a persejbe. Ezzel azt fejezi ki, hogy én mostantól kezdve teljességgel Istenre bíztam magamat. Nem kell a két verebecske se, vagy az egy pár galamb fióka se. Nem akarom nyújtani ezt a nehéz, szegény, özvegyi életemet, én az Úrra bízom mindenestől magamat. Ettől lesz olyan rendkívül gazdag ez az özvegy asszony. Mert nem kívánta, hogy feljegyezzék a nevét, hogy kihirdessék, hogy ő mennyit adott. Az adakozásnak mindig ez a legutálatosabb része, amikor a lelkészt vagy a közösséget kényszerítik arra, hogy de aztán megemlékezzenek ám róla, hogy én mennyit adtam meg, hogy adtam meg. Hány és hány vita és gyűlölködés és irigység és versengés származott az időnk során abból, hogy nem az Úrnak adtál, vagy adtunk, vagy adtak elődeink, hanem a templomnak, a látványra, a feljegyzésre. Bekerüljön az aranykönyvbe. Az én nevem fel van jegyezve. Ez az asszony nem törődött azzal, hogy nem kap nyugtát. Egy pillanat is olvassuk, hogy na, futott X pap, és azonnal nyugtázta azt, hogy két fillért adtál. Nem is így működött az a rendszer. Szabad adakozás volt, mindenki annyit tett a persejbe, vagy nem tett, amennyit akart, hogy amennyire indította Isten, mert az Úrnak kellett tegye. Ezért nagyon sok ítélet van abban, ha valaki az Úrnak szánt ajándékát, hála ajándékát, a maga érdekeivel, a maga neve fenntartásával árnyékolja. Ez az asszony mentes volt ettől a gondolattól, nem akarta, hogy neve fennmaradjon, nem is tudjuk a nevét. Zákeus nevét tudtuk, a főember nevét nem tudtuk, és ennek az asszonynak sincs feljegyezve a neve. Még Jézus se tartja fontosnak a nevét. Fontosnak tartja az egész életét, a döntését, ezt a sajátos kiszolgáltatottságát, ezt a sajátos önátadását. Ez azt mondta, hogy igen, ez az asszony, ez érdemes a megfigyelésre, megjegyzésre. Ő az, aki adott az Úrnak. És aki az Úrnak ad, azt ő soha egyetlen egyikünket se felejt el bőségesen megjutalmazni. Egy csodálatos ószövetségi előkép jut eszembe. Ott nem egy özvegy asszony, hanem egy nagyon gazdag király asszony hallja meg, hogy a Salamon király udvarában milyen rendkívüli módon jelen van az Isten. Séba királynőjére gondolok, aki elmegy, és amikor bemutatja maga a király, meg bemutattatja az udvarát, és gazdagon megajándékozza egyik a másikójukat, persze Salamon sokszorosan azt, amit ő hozott, akkor azt tudja mondani, hogy felét sem mondták el nekem, hogy milyen fantasztikus ez a te palotád, ez a te gazdagságod, ez a te életed. Felét sem mondták el nekem. Amikor Isten elkezd adni, és amikor Isten rád tekint, aki kiszolgáltattad magad neki, akkor nem győződ elfogadni az áldást. Akkor szinte, nem is tudom milyen kifejezést használni, fuldokolsz az áldásban. Nincs mértéke, nem tudod számon tartani, hogy mi mindennel gazdagított az meg. És az Isten minden gyermekére jellemző, ha mindent átadott, mindenét, amilyen csak volt, és ezt kihangsúlyozza Jézus, mindenét, amilyen csak volt, két pillére volt, akkor annyit adott át. Minden, amit visszatartunk, ítéletünket marad. És minden, amit nekiadtunk, az bőségesen visszaadja. Ezért az Isten háztartásában nincsen ilyen okoskodás, hogy valamit megtartok magamnak. Ugye ott van az Anániás és Safira esete. Eladják a birtokot, és csak felét adják át. Úgy, mintha egész lenne. Ez ennek az özvegy asszony történetének az ellentéte. És mindkettőt az Isten ítélete azon nyomban éri utol. Néhány órán belül mindkettőket eltemetik. Nem tudja a félretett vagyonrészt használni. Nem jut el odáig, hogy a társadalom éhezik, de én nem kell éhezzek, mert ugyebár én okosan félretettem magamnak valamit, és én okosabb voltam, mint Isten. Mert ha Istennek mindenki más odaadott mindent, akkor én ugyebár tudtam, hogy ennek a vége nem jó lehet, és én nem nyomorgok, én nem éhezek. Nem kellett éheznie, mert azon nyomban meghalt elébb a férj, majd a feleség, egy-két órán belül az egész család kipusztult. Mert aki mer tartalékolni Isten ellenébe bármit is, aki meri az ő tulajdonát két részre osztani, fölöslegem, amiből adok Istennek akár, vagy más célra használom, és a szükséges, a nekem félretett rész, aki mer így élni, az Isten ítélete, közvetlen ítélete alá kerül. És annak nem, hogy jó vége nem lesz, annak semmilyen vége nem lesz, amit normális életnek és annak végének nevezhetünk. Az ítéletre ment, az felülbírálta az Isten szeretetét, és azt merte kijelenteni, hogy ami az enyém, az az enyém, holott Isten azt akarta neki megtanítani, hogy mert mindent tőlem kaptál, ezért mindent nekem adhatsz, hogy én sokkal többet adhassak neked. Olyan egy kicsit olyan ez, mint ez a pingpong játék, amit itt játszunk, hogy egyik ad, visszaadja, és akkor jó játék, ha kölcsönösen megy az adogatás. És amikor már leesik a labda, akkor annak az illetőnek a pontja. Igen, Istent nem lehet zavarba hozni. Még az életünk gyümölcseivel, az adakozással sem. Nem lehet zavarba hozni, mert őt nem az zavarja, hogy már csak két fillérem maradt. Még csak meg se kérdi Jézus ettől az asszonytól, hogy ugye voltál te egyszer gazdagabb is. És mit csináltál az eddigi vagyonoddal? Mikor szeretett otthonunkban beérkezik valaki is, hozza maga, hát azzal, amilyen van, és nagyon sokszor találkozunk az alkudozás fogalmával, hogy nem lehetne ezt még odaadni az unokaöcsnek, amaszt meg a nem tudom kinek, a szomszédnak vagy annak akinek, de messze nincs az eltartási költség fedezve, de ugyebár hát ő úgy akar bejönni, hogy maradjon meg azok jó emlékezetében. Mindig ott van bennem ez a kérdés, hogy mit csinált az eddigi életében. Ha kiszámítanád, hogy a napi söröd, meg a két napi cigaretta adag, az egy életen át mennyi? Ne számíts ki. Mondom, bőségesen el tudnád tartatni magad a öregkorba belőle. Már pedig nem biztos, hogy ezek nélkül nincs élet. Lehet, hogy még gazdagabb az élet, ahol hiányzik a sör, vagy az a mi, vagy az a fél csomag napi cigaretta adag. Ez nem a cigarettázók ellen, vagy a sörözők ellen akar szólni, csak példának hoztam, bármi másra számolhatunk. Azt, amit magadnak tettél félre, az nem szolgálhatja az Úr dicsőségét. Amit viszont átadtál az Úrnak, azt ő feljegyezte. Ez az özvegyasszony nem papi által kiállított kitánca regime speciált kapott. Ugye így hívjuk a mostani nyilvántartás szerint egyházi adakozásnak a számon tartó nyugtáját, hanem mennyei nyilvántartásba vették. Jézus azt mondja, többiek mind az ő feleslegükből dobtak az adományokhoz, ez pedig a maga szegénységéből, egész vagyonát, mindenét, amilyen csak volt, hát ez a nehéz. Mindenét, amilyen csak volt, odaadta. Ez azért nagyon nehéz, mert öreg, özvegy, szegény asszonyról van szó. Milyen kegyelmes tud lenni az Úr, hogy nem kérdi, hogy az eddigiek hol vannak. Hanem úgy örül annak, hogy mindenét, amilyen még van, az a két fillér, azt neki adja. Bizony, Isten matematikája nem a miénk. Mi azt mondanánk, két fillér nem old meg semmit. Ha van, ha nincs. Csak hogy ez a két fillér ezt az asszonytestvérünket, akár az elhunyt férje, jogutódját, mint egy az egyház fenntartó, a templom feltartó közzé sorolja. Ez az asszony felelősség tudattal élt a közösség iránt, és az ő ura iránt. Ezért tudott másként adni. Nem csak más, mennyiségileg sokkal kevesebbet, hanem másként adni. Ő tudta, hogy az ő fenntartói jelenléte, ha elmarad, a templom és annak az ura rövidül meg. Nem idegesítette azt, hogy hegyre halmot hoz, hogy az ezer éves tartalékhoz az ő két fillérét is hozzásorolja. Nem zavarta az se, hogy más sokkal többet ad. Nem szégyenkezett. Olyan sokszor gátol meg az Isten imádatában a szégyenérzet. A rossz értelmezési szégyenérzet. Jaj, nem volt ruhám. És nem mentem a templomba. Vagy megjött a család, és nem tudtam menni, mert hát ugyebár kellett pusztuljon a csirke, kellett a csirkepaprikást főzni. Nincs hogy eljutni. És így tovább. Hányszor vagyunk ilyen hamis önértékelésbe, ilyen hamis alulértékelésbe, ilyen ferde meglátásba, és hányszor elmaradt valamilyen szégyenkező módon, elmarad akár az adokozásunk is, vagy bármihez való tartozásunk, a jelenlétünk, mert hát a másik se tett többet. Mindig megbetegít, amikor azt kérdik tőlem, hogy mennyit kell adni, tiszteletes úr. Már csak azért is, mert én nem tudhatom az ő anyagi helyzetét. Az én válaszom csak az lehet, mindent, amit van. Ha eze alatt adsz, akkor nem adtál szinte semmit. Akkor a fölöslegedből adtál. És akkor az Úristen előtt azért fogsz elszámolni, hogy hogy merted fenntartani azt, ami őt illeti. Mindent tettél volna oda. És akkor tetted volna próbára az Istent, hogy tényleg olyan szeretettel fogadja azt a két fillért, ami a mindened? Ne nekem bizonyítsd, hogy szegény vagy. Bizonyítsd az Úristennek, hogy gazdag vagy, mert tudsz adni két fillért, mert csak annyit van. És az Isten visszaigazolja, hogy tényleg gazdag vagy, mert nem két fillért ad vissza, hanem eltart így a tenyerén, gondoskodó szeretettel. Tegyük próbára az Isten szeretetét. Alig várja. Alig várja, hogy megpróbáljuk őt. Alig várja, hogy elfogadjuk azt a lehetőséget, hogy mindent odaadtunk neki. És végezetül két fillért talán még csak ad az ember, ha már nincs több. De hogy lemondjon a saját akaratáról, álmairól, az összehasonlítás kényszeréről, hogy a mellettem levő hogyan teljesít, és én hogyan teljesítek. Hogy lemondjak a fájdalmaimról, vagy az örömeimről, hogy átadjak tényleg teljességgel magamat, hogy Isten vezessen, de nem csak szóba, elméletbe, virtuális, hanem valóságosan is, na ez sokkal nehezebben megy. Ez az asszony ezt tette. Átadta magát az Úrnak. Kiszolgáltatta magát az Istennek. Az élő Úrnak, a mennyei Atyának. És hogyha Jézus Krisztus imádságának hat kérésére gondolok, akkor most arra gondolok, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ez az asszony ezután teljes joggal imádkozhatott így. Mert csak az Isten adhatta meg neki a mindennapi kenyeret. Akkor aznap odaadta az aznapi adagot, amivel talán még rendelkezhetett volna. Drága testvéreim, messze nem az anyagi adakozásról van itt szó, miként a Szentírásban mindenütt, ahol az anyagiakról is szó van. Bár ha a terjedelmében nézzük, akkor Pál apostol is elég részletesen foglalkozik a gyűjtéssel, az adakozással, az éhező jeruzsálemi gyülekezetnek, Macedónia, Akhája adakozók készségével, hozzáállásával, stb. De a lényeg ott is az, hogy először a szívüket, az életüket, az életük központját adták át az Úrnak. Magyarán mindenüket, amiük volt. És csak azután következett a tételes adakozás. Mert ha gyümölcseiről ismeritek meg őket, akkor az egyik legnyilvánvalóbb gyümölcsözése a hitéletnek az, hogy mi van nálad, azaz mit adtál át az Úrnak, hogy az ő dicsősége teljes legyen közöttünk. És azok a közösségek, amelyekben az adakozás nem kényszer, most az anyagiakra is akár nézve, És nem valami ügyeskedéssel a presbitérium meg a lelkész kiügyeskedi a következő, hát szükséges adományt azok, gyülekezetek élnek és virulnak, mert az Úrban vannak. Elképzelhető, hogy mindnyájan hallottunk arról a bukaresti luteránus zsidó származású lelkész testvérünkről, Richard Wurmbrandtról, akinek valamikor az 50-es évek végén, 56-58-ba szűnik meg a gyülekezete. Ő maga, mivel nem engedik Izraelbe vándorolni, hát ezért az Amerikai Egyesült Államokba, és aztán onnan az egész világba sokfele megfordul, 90 után itthon is jár. A Stephanus kiadónak ő lett az alapítója, és nagyon sok keresztény irodalma, rendkívül sokat, valamint a Mártírok hangja kiadványt, ez végig az ő jelenleg, az ő támogatásával történt. Na, őróla jegyezték fel a történetet, mi szerint egyszer, hát ő nagyon rossz állapotban van az imaházuk, a közösségi házuk, és gondolom a testvér egy nagyon dinamikus atyafi volt, és egy alkalommal, egy hétfőhöznap esti alkalommal berobban, és kiadja, hogy halleluja, megvan az imaházunknak a javítási költségének a fedezete, minden megvan, az utolsó leig. Hát ez egy nagyon-nagyon jó hír, mindenki tapsol, újjon, örül, és azt mondja, minden megvan. Mindenki várta, hogy már akkor hol van. Hát mind ott van a ti zsebetekben. Már csak össze kell adjás. Na, itt maradok még egy órát, és addig lehet hozni és összeadni. Lehet, hogy vannak ilyen helyzetek is. Amikor Isten népét így kell aktiválni egy kicsit, úgy megpiszkálni, hogy ráébredjen arra, hogy milyen óriási áldott felelősséget hordozunk. És az is lehet, hogy van, amikor az özvegyasszony két fillérje tanítóbb minden ige hirdetésnél. Minden magyarázatnál, kifejezőbb, beszédesebb, egyértelműbb, félreérthetetlenebb, mert a teljes szeretet jegyében történik. És ezért félreérthetetlen. Testvéreim, zárjuk most ezt a hármas képet ennek az asszonynak a sajátos szolgálatával, akár portréjával is mondhatnám. De mint úgy, akik bárcsak kívántuk volna meg a magunk helyén ezt a hiánytalan önátadást, ezt a mindent odaadjak az Úrnak, és így tegyem őt jó értelemben próbára, az ő szeretetéről megbizonyosodva, hogy nem hagy el. Hát így könyörüljön rajtunk az Isten, hogy ne a gazdagok hetvenkedésével éljük hitéletünket, akár adakozásunkat is, vagy minden más vonatkozású odaszánásunkat, hanem azzal a teljességgel, ami nem valamivel több a semminél, de kedves az Úr szemében. Mert minden, amit csak adhatunk, egész vagyonunk, amint csak van, a legjobb helyre kerül, az ő kezébe, az ő akarata szerint használva azt fel. Lehet, hogy az a két fillér a következő pillanatban valamely koldusnak, vagy valamelyik éhezőnek az aznapi adagját jelentette. És képzeld, amikor az egyik koldus, az egyik szegény özvegyasszony a másiknak juttathat segélyt. Mindnyájan éltünk az utóbbi években, évtizedekben a segély áldásával. De jutott-e eszünkbe az, hogy esetleg az az igazi öröm, ha megosztjuk, amit kaptunk. hiszem, hogy igen. Ezután legyen még tudatosabb, még átgondoltabb, még felelősségteljesebb az ilyen irányú magatartásunk is. Mert mindig jobb adni, mint kapni. Az Úr szerint is. Amen.
Amen.
Ó, áldassék nagy neved, Urunk, hogy Te feltekintesz, és a valóságot látod. Tudod, kiad a feleslegéből, még ha sok is lenne, és kiadod a mindent, amilyen van, teljesen kiszolgáltatva magát Te néked. Úgy megkívántuk ezt a szent szegénységet, ezt a kiszolgáltatottságot, amely a felelősség vállalásából, megéléséből merít. Köszönjük, Urunk, hogy adtál ma elénk egy névtelen özvegyasszonyt, akinek alakja és szolgálata egészen reális, valóságos és rendkívüli módon kívánatossá lett. Bocsásd meg, Urunk, ha bármit visszatartanánk, ami nincs nálunk megfelelő helyen, mert nem a Te dicsőségedet szolgálja, mert nem a szegényekhez kerül, mert nem a jó tétemény, a hitből fakadó jó cselekedetek szolgálata, hanem legfeljebb részben az emberi hetvenkedés eszköze. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert egyszer felülbírálod egész életünket, és az a dokumentumfilm, amely pont rólunk készül, kiről a sajátja, az nem képes lehazudni mindazt, amit rosszul, azaz önző módon tettünk, cselekedtünk, szóltunk vagy gondoltunk, még ha adakozás lenne is az. És könyörülj meg azokon, akik merik ezt a döntő lépést megtenni, hogy mindent átadjanak Te neked, hogy tudják háladással elfogadni, amikor Te viszonzod, ami alig valamit érő ajándékunkat, adományunkat. Könyörülj meg azokon, akik így mernek élni, rád figyelve, benned remélve, és tőled várva életük további folytatását. Könyörülj meg a Te népeden. Hadd legyen láthatóvá szentséges jelenléted, hogy ne beszédben álljon a Te országod bennünk, közöttünk, hanem hatalomban és erőben. Hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy Te milyen szeretettel fordulsz felénk. Ne engedd, Urunk, hogy elhomályosítsuk azt. És imádkozunk azokért, akik szó szerint éheznek, testi vagy lelki vonatkozásban. Éhezik a család szeretetét, éhezik a társ szeretetét, éhezik a társadalom elismerését, megbecsülését, éhezik a közösség hiányát, mert nagyon szeretnének közösségben élni és virulni Te veled, Te benned és a Tieiddel. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kezed nem rövidült meg, Te szólsz, osztasz a szegényeknek, és ez csodálatos és visszafordíthatatlan áldássorozatot munkál. Fégy bennünket áldásod eszközévé, szereteted csatornájává, szolgálatod eszközlőivé, olyanokká, akikben és akik által meg tudsz jelenülni. Hála ezért Te néked. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged Istennek népe. Az Úr fordítsa az ő orcáját, tereját, és adjon békességet te néked. Amen.